Sziasztok! Szerettek énekelni? Nyilván. Persze tudjuk, van akinek a zene hallgatása jelent örömet, van akinek az, ha a szomszéd végre elhallgat. De azért maradjunk picit komolyabbak is. Mióta is énekel az ember? Azt hiszem már az ősember is énekelhetett, miközben egy hangulatos estén körbetáncolta a tüzet barlangja bejáratánál. És vajon mikortól is számíthatjuk a szabályozott tanult éneklés korszakát? Én ezt sem tudhatom, legfeljebb a zenetörténet adhat erre némi infót. Nyilván a vallások megjelenése és az egyházak térnyerése lehetett az első lépés a zene tudománya felé, és ezt azt hiszem ebben egy rövid pillantással kell megtekintenünk. A zsidó-keresztény vallásban az ének szent dolog is lehet, és szolgálhatja az ember felüdülését, szórakozását is, de része a liturgiáknak. Érdekessége ennek, hogy gyakran a népi zene egy fajta jellezetesség is bekerülhet ebbe az egyházi zenébe, példa erre az afroamerikai gospel zene, erre majd később visszatérünk. A muszlim vallásban sokféle megítélés van. Van olyan tanító, aki elítéli az éneket, zenét és megengedhetetlennek tartja, de van olyan is, aki elfogadja azt, csak mellette az egyéb szabályok betartására ösztönöz. A Krisna hívők alapvetően részüknek tekintik az éneklést, épp úgy, mint a buddhisták. Felmerül a kérdés, mióta tudjuk követni az egyes korok zenéjét? Nyilván az írásbeliséggel kell, hogy ez összefüggjön. És vajon a zene írásbelisége, kottaírás hogyan is jött létre? Időszámításunk szerint 1000 körül egy Guido nevű arezzói szerzetes vetette meg a mai hangjegyírás alapjait. Ekkor már hangjegyeket írnak nem csak a vonalközökbe, de a vonalakra is. Ja, ne feledjük el, 4 vonalas kottát használtak, de bevezették az F és C kulcsot. Ezek a kulcsok akárhol elhelyezkedhetnek. A hangjegyek 4 szög alakúak voltak, értékükre is utaltak. Ekkor megszilárdult már a 4 vonalas rendszer, és ma is így írják a gregorián dallamokat. Persze azóta már kialakult az 5 vonalas írásmód is. A gregorián írásnál volt egy másik gyakorlat is. Arezzói Guido után a 4-es vonal rendszerre a szüneteket egy vonással jelölték, a vízszintes kottavonalakat egy kis függőleges áthúzó vonallal. Ennek érdekes módon alapjául szolgált a Pater Noster kimondásának ideje. Ugye ez azt jelenti, hogy mi atyánk, a Pater Noster. Ha a függőleges vonal csak 1 vonalat metszett át, pa, ha 2-t, pater, ha 3-at, paterno, ha 4-et, akkor pedig paternoster kimondásának ideje, a szünet mértéke. Ez tehát egyfajta mai értelemben vett 4/4-es ütem volt. De milyenek is voltak a korai dalok? Amikről tudunk, az körülbelül a gregorián énekekkel kezdődött. Most megpróbálom belehallgatni a gregorián énekbe. Ha... És ebben megismerjük néhány paraméterét ennek a gregorián éneknek. Hallható, hogy ebben az éneklési stílusban eléggé egyhangú a ritmusképlet. A dallam vonalvezetése jól követhető fölfelé, lefelé mozgás, ami nagyrészt rá van bízva az előadónak az egyéniségére vagy a céljaire. Itt a szöveg, ami meghatározza igazából a dallam vezetését. De most hallgassunk bele egy későbbi zenébe, szintén egyházi zenébe, ami már a gregoriánnak egy mondjuk úgy továbbfejlesztett változata volt. Ezt úgy hívták, hogy motetta. Palesszina írt egy motettát, amiben most szintén belehallgatunk egy picikét. És ezzel eljutottunk mai korszakunkhoz, mai napunkhoz. Szeretettel üdvözlöm kedves vendégemet, Gubcsó Gyöngyvért, a Magyar Operaház gyermekkórusának korábbi karnagyát és most zenetanárnőt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is üdvözlök szeretettel mindenkit, szívesen jöttem, és remélem, hogy hasznos lesz az a pár mondat, amit itt el tudok mondani a kedves hallgatóknak.
Én remélem, hogy sokkal többről beszélünk, de nem baj. Mai kor kórusirodalma és az ön munkája felé fordulunk. Hogyan lesz valakiből kórusvezető? Ez eleve elrendeltetett?
Nem. Nálam nem rendeltetett el eleve. Nagyon szerettem egész kisgyerekkorom óta énekelni kórusban, és Debrecenben végeztem én az általános és középiskolát, és ott szerencsére nagyon élénk kórus élet volt, zenei tagozatos iskolába jártam, ahol gyakorlatilag már az alsó tagozatban több szólamban énekeltünk. És itt hadd mondjam el a nevét a Rimóci Éva néninek, aki egy csodálatos zenepedagógus volt, a zeneóvodától kezdve negyedik osztályig nála tanultam. Később aztán elkerültem a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába, akkor még ez volt a neve, ott zongora szakos lettem, illetve nekem nagyon jól ment a szolfés. Mindig is. És bocsánatot kérek mindenkitől, akinek utált tantárgya a szolfés, én szerettem. És amikor középiskolás voltam, sajnos egy kézbetegség ott leállított. Tehát gondoltam, hogy én belőlem soha zongoraművész nem lesz. Egyébként is vannak nálam, és voltak nálam sokkal tehetségesebb zongoristák. És akkor az akkori zongoratanárom Szilágyi István javasolt, hogy tanuljak zeneszerzést is. Ezzel aztán megalapoztam azt az elméleti tudást még inkább, amivel később a Zeneakadémián a karvezetés szakot el tudtam végezni. Tehát ez az én életutam az ilyen volt. Indultam nagyon jól éneklő kisgyerekként, aztán egy darabig úgy gondoltam, hogy zongorista leszek, aztán ezt fejbe csapta egy betegség, és így lettem karvezető.
Na, Istennek hála, mondhatnánk így. Aztán Debrecen után jött további zenetanulás.
Zeneakadémiára jártam, és talán még a régebben fiatal nemzedéknek mond valamit az a név, hogy Párkai István, az ő kórusában énekeltem, Erdei Péter, hála Istennek, ő még mindig él, és Kecskeméten működik is, és rendkívül jó tanáraim voltak. Egyébként középiskolában is, és a Zeneakadémián is. Például a zongora kötelező tantárgyat Erkel Tibornál végeztem, aki sokszor megjelenik, hogy Erkelnek az ők unokája nem. Most szeretném kijavítani, tessék figyelni. Erkel Ferenc egyik testvérének, Erkel Nepomuki Jánosnak az ők unokája. Ezt tőle személyesen tudom már, mint hogy Erkel Tibortól.
Világos. Itt vagyunk az oktatásnál. Sokat emlegetik a világban mindenütt a Kodály módszert. Én gyerekkoromat is meghatározta a zené dolgokban a Kodály módszer, mi már ezt szerint tanultunk. De mi az a Kodály módszer? Hogy lehetne ezt definiálni?
Hát én zenetudományos szavakkal nem tudom definiálni. Én csak azt tudom ebből elmondani, hogy először is, ami ugye általános, hogy a népzenére alapul. Mert régebben, ma már sajnos nem, de régebben nekem is főleg édesapám énekelt sokat. Meg az édesanyák altató dalokkal altatták el a gyereket, vagy dúdoltak neki, vagy voltak ezek a pici kis mondókák, amit végül is énekeltek is, és ez mind onnan jött, hogy amit falun vagy városon, akár bárhol a családban lehetett hallani, és ne beszéljünk a rádióról, meg egyéb ilyen eszközökről, mert hol volt még akkor, még az én gyerekkoromban is, a 50-es évek második fele, 60-as évek eleje, ez bizony kevesebb volt, televízióról, lemezjátszóról aztán nem is hallottunk, és ezen alapul. Ezen kívül nagyon sok minden tanulmányozott. Tehát onnantól kezdve, hogy relatív szolmizáció, visszatérek Arezzói Guido idejéhez. Ugye abban az időben egyrészt az ABC-s hangok másképpen értendőek, mármint hogy négyvonalas rendszer volt, nem ez a negyed, nyolcad és egyéb jelzés volt a ritmusra, hanem valóban négyszögletű hangok voltak, és hogy az egy rombuszként állt, vagy egy kicsit ferdén, vagy volt neki ilyen kis fésűfoga, azt úgy is hívták, hogy fésűs hang. Tehát egészen más volt a lejegyzése, viszont volt egy himnusz, az Ut queant laxis, ami tulajdonképpen a mai szolmizációs neveknek adja a nevét. Az út az nem egészen, mert az ma a do. De a ré, mi, fa, szó, szól és lá, az megvolt. Mégpedig úgy, hogy ennek a himnusznak minden sora egy hanggal feljebb kezdődött, a ti kimaradt belőle, és a szótag, amivel kezdődött a sor, a latin sor, az adta ki ezeknek a nevét. Ezt Kodály ugye átvette ezeket a neveket, mint ahogy nagyon sokan átvették, de még más irányba is kutakodott, és gyakorlatilag a relatív szolmizáció az egy nagyon fontos dolog a Kodály módszerben. Mert tudunk ABC-s hangot olvasni, de egy szó, mi, az akárhol éneklem, az mindig a kis terc lesz.
Bármilyen hangnemben.
Bármilyen hangnemben, és ezáltal, ha ismerjük a hangnemeket, akkor meghalljuk, nem kell nekünk azt tudni, hogy az D-durba van leírva, és írt ki kisfiam a két keresztet, és kezd el án, hanem bárhol le tudom írni, bármilyen hangnembe le tudom írni. Aztán a ritmusnak a lényege, az egyenletes lüktetés. Ez mind a Kodály módszernek olyan alapvető dolga, amit ma már van, aki tagad, hogy ez elavult. Nem elavult. Ez mind olyan, ami a kisgyerekkortól bennünk van, csak ki kell hozni a gyerekekből.
És ugye Kodály a népzenére támaszkodott.
Kodály abszolút a népzenére támaszkodott, és abban is ugye a pentatónia, az öt hang, ami nagyon fontos, ami a legősibb zenénkben is benne van. Illetve azokban a zenékben, ahogy mi ott szépen vonultunk, és a csovasokkal, Marikkal találkozott a nép, azokban a dallamokban is benne van. És Kodály ennek alapján ő maga is írt, és Ádám Jenővel, aki növendéke volt, tanítványa volt, írtak olyan, hát most csúnya szót használok, tandalokat, amik egyébként nagyon értékes kis gyerekdalok, könnyen meg lehet tanulni, és a hangközöket, a szolmizációt, mindent el lehet sajátítani.
Ezek kis A6-os, vagy méretű kis füzeteskékben voltak kiomtatva annak idején.
Például az ötfokú zene.
Na ez a pentatóniára picit kitérünk. Igaz-e az, hogy ez a pentatónia az öt hang, amiről beszélünk, do, re, mi, sol, la, sol, mi, re, do. Ez az öt hang, amiről beszéltem. Ez a pentaton alapskála tekintetjük így. Nagyszerű.
Igen.
Most hallgassuk meg illusztrációként egy Sebestyén Mártál előadott Kodályhoz húzó dalocskát. Ez tehát egy sebességmárta előadott fúvóhoz énekelt dalocska volt. Hogyan jellemezhetjük a mai kornak a kórus muzsikáját Magyarországon? Hol tartunk?
Hát nem könnyű a kérdés, mert van, ahol nagyon szépen él a kórus muzsikálás hagyománya, van, ahol pedig teljesen elhal. Ez sajnos együtt jár azzal, hogy az iskolákban az énekoktatás bizony, hát nem áll mindenütt a helyzet magaslatán. Ez adódik abból is, hogy pedagógus hiány van, ezt mindenki tudja, és igazából énekórát, éneket tanítani, mint ahogy rajzot és testnevelést is, tehát ami készségtárgy, azt nem biztos, hogy egy másik tanár ugyanúgy át tudja adni. Én nem mondom, hogy én történelmet ugyanúgy tudnék tanítani, mint egy történelemtanár, de talán azok közelebb állnak hozzánk, elolvassuk, mi is megtanultuk annak idején, és ezzel nem őket akarom kicsinyíteni, de az énekben nincs hallása, nem tudja megtanítani. Ahol viszont él ez a hagyomány, hogy kórusban éneklünk, ott nagyon szép eredményeket lehet elérni. Nem véletlen, hogy azért a magyarországi kórusok a különböző versenyeken is azért élen vannak. Gondoljunk csak egy nyíregyházi Kantémus kórusra, vagy egy kecskeméti kórusra. Tehát ott mindenképpen úgy megjegyzik az emberek, hogy na, ezek a magyarok. Nehéz, mert a kórus az minden iskolában, akár egy általános iskola, akár egy nem zenei szakközépiskola vagy középiskola, külön időt kell, hogy erre adjon, ami a mai óraszámok mellett bizony a gyerekeknek is nagyon megterhelő. De aki megszereti, az olyan élményt kap ebből, hogy visszajár utána. Lásd például a Városmajori Gimnáziumnak az Angelika kórusát, ott oda visszajárnak több év után is a gyerekek énekelni. Gyerekek, hát már fiatal felnőttek.
Én úgy tudom, Magyarországon a kórusok között, de gondolom feltételezem, hogy mindenütt a világon, van egy úgynevezett minősítési rendszer. Mik Igen. ennek a szempontjai? Például bejön egy kórus, szépen énekel, de milyen szempontok szerint bírálják el, hogy most ő milyen szintű versenyző a palettán?
Nek sok szempontja van. Én nagyon régen a debreceni Bartók Kórus Fesztiválon egyszer zsűritag voltam, és amiket én figyeltem, de a kollégák is, hát az első az a tiszta éneklés. Kotta hű legyen. Nyilvánvalóan előadási jelek ott vannak benne, meg mindenkinek megvan az maga egyénisége, a karvezetőnek, a kórusnak a lehetőségei, de azon belül mindenképpen én azt mondom, hogy ragaszkodni kell a kottához. Jó legyen a szövegmondása. Érthető legyen. Sőt, derüljön ki abból, ahogy énekel, most édes mindegy, hogy magyarul, angolul, latinul, vagy hottentottául, hogy miről énekel. Hogy szép legyen a hangszín, amivel énekel. Tehát ne egy olyan darabnál, egy lírai darabnál, mondjuk vegyünk egy Ave Mariát, akkor ott ne egy harsány torok hang legyen, hanem annak megfelelő, és nem mindig a szép, zongoratanárom mondta, nem szépen kell zongorázni, hanem jól. És énekelni, és nem kifejezetten a szépség, hanem a kifejezés az, hogy jól éneklek.
De hát itt a megítélés is roppant szubjektív, nem?
Az biztos. Amit objektíven meg tudunk ítélni, az, hogy kotta hű volt-e. Uh-huh. Hogy hangnemben maradt-e. Én ugyan nagyon utáltam, hogy hangvillázni kellett, de hangvilláztunk bizony. Bár volt olyan, hogy az ember úgy érezte, hogy ez minthogyha csúszott volna, nem csúszott. Csak valami hangszín probléma volt. Ez az, ami objektíven mérhető. Tehát ami a kottában le van írva, az szólalt-e meg.
Ki kell könnyebb dolgozni, gyerekekkel vagy felnőttekkel?
Hát én dolgoztam felnőttekkel is, és gyerekekkel. Gyerekekkel. És most ne vegyük azt, hogy ők nyüzsögnek, meg volt, aki a pad alatt mászkált, meg nem tudom én, és a felnőtt azért ilyet már nem tesz, de a felnőttek azért sokkal inkább kialakult személyiségek. A gyerekeknél ott én mindig meséltem. Ma is mesélek. És annyira be lehet őket ebbe vonni, egyébként nagyon érdekes, mert felnőtteknél is. Aki olyan, azok mondjál történetet, mondjál szint hozzá, de én valahogy úgy érzem, vagy közelebb áll én hozzám, hogy a gyerekekkel könnyebben meg tudtam valósítani azt, amit szerettem volna. Hajlékonyabbak.
Most illusztrációképpen megint meghallgatunk egy felvételt, ez a Lodoletta című felvétel. Mi ez a dal?
A Lodoletta Mascagninak operája. Ugye a Parasztbecsületet ismerjük tőle, más nem nagyon. Ez egy lemez felvétel volt nagyon régen, már nem emlékszem, mikor a magyar énekesek, illetve maga a címszereplő a Lodoletta, ez a hölgy, ez nem magyar volt, és nem magyar volt, aki vezényelt, az sem, de a rádiókórus énekelt, a felnőttek, és az operaház gyerekkarát kérték meg, hogy a gyerekkari részeket énekeljük. Ami éppen rajta van, az egy kis szerenád, a tündérek szerenádja, amit a gyerekek énekelnek, az egyébként, ha jól emlékszem, 16 éves, magányosan élő Lodolettának.
Na, hallgassuk meg. És ha jól tudom, ennek a műnek a betanításában részt vett?
Igen, én tanítottam be a gyerekeket. Sőt, ott is voltam a felvételen, de nyilvánvalóan nem én vezényeltem, hanem az egész opera felvételt.
És a gyerekek, amikor bekerülnek egy ilyen közegbe, egy operaházi kórusba, hogy állnak hozzá? Büszkeséget tölti el őket?
Az biztos. Biztos, és azért itt vannak feltételek, a bekerülésnél is nyilvánvalóan, és utána, hogy kikerül színpadra, mert akárki nem mehet színpadra. Ez a mai napig is így van. Egy volt gyerekkórus tag, a jelenlegi vezetője a kórusnak, és sok mindent megtartott abból, ahogy mi annak idején őket tanítottuk. Tehát minden gyerek az adott operából az adott részletet zongora kíséret mellett mint egy leckét fölmondja, de nem csak úgy, hogy eldarálom,